iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
Nagyon sokat beszéltünk az AI-ról és azokkal működését biztosító hardverekről, arról is, hogy az Nvidia mekkora pénzeket kaszált azon, hogy mindenki mesterséges intelligenciát fejleszt, és hogy mekkorát bukott egyébként azon, hogy egy kínai startup nemes egyszerűséggel fillérekből, állítólag legalábbis fillérekből összerakott egy működő mesterséges intelligencia modellt. Ezeknek a hardvereknek a népszerűségével kicsit megfeledkeztünk arról a technológiáról, amit a számítástechnikában, amit az informatika jövőjében sokat emlegettünk korábban, ez pedig a kvantum számítógépek területe. Ez ugyanis egy olyan terület még mindig, ami a mesterséges intelligenciára kifejlesztett eszközök köréhez képest is egy fényévnyi ugrás is jelenthet. Most egy picit arról beszélgetünk majd, hogy hol is áll most ez, és mi történik a kvantum számítógépek területén úgy világszinten.
Ugye azért kapcsolódik az AI a kvantum számítógépekhez, legalábbis az utóbbi időben mindenképpen kell ezt a kapcsolatot keresnünk, hogyha valakit tényleg érdekel az AI jövője, mert pontosan arról szólnak a hírek, hogy egyre durvább, egyre erősebb, egyre drágább hardverek, és ezekhez egyre több áram és egyéb energiaforrás és fejlesztés és a többi kell, hogy az AI megfelelőképpen fejlődhessen. Jelentsen ez bármit is, hogy mit jelent a megfelelőképpen fejlődés. Éppen ezért nem véletlen, hogy Kína ezen a területen is elképesztő méretekben felgyorsult, és még ugye régebben az IBM-ből és hasonló nagy cégekről számoltunk be, Google-ről, amikor arról volt szó, hogy a ki uralja a kvantum számítási kapacitási háborút, akkor most már azt kell mondanunk, hogy gyakorlatilag Kínához képest mindenki vesztett. Ugyanis most ott tartunk, hogy pár év alatt, állami finanszírozással tucatnyi helyen foglalkoznak kvantum számítás technikával a kínai állam területén, ami ráadásul így ezzel a kapacitásnöveléssel és azzal a tőkével, amit az állam beletett, most már több mint 60%-át uralja a bolygó kvantum számítási kapacitásának, ami évekkel ezelőtt 10%-okban volt mérhető. Tehát, hogy mennyire fontos ez a terület, azt jól mutatja, hogy egyrészt ugye az Nvidia lett a világ egyik, hanem a legértékesebb vállalata, hiszen gyártja a hardvereket az AI fejlesztésekhez, miközben a másik oldalon a még komolyabb számítási kapacitásra rendelkező kvantum számítógépek területén pedig egész egyszer jól látszik, hogy Kína abszolút az élre tört.
Nyilván sok oka lehet annak, hogy egyfajta ilyen geopolitikai versengés alakult ki a mesterséges intelligencián, és egyúttal a kvantum számítógépeken is, mert hogy utóbbiakat nagyon sok tudományos területen lehet alkalmazni, anyagtudomány, orvostudomány, fizikai kutatások, rengeteg olyan terület van, ahol olyan gyors és olyan magas számítási teljesítményre rendelkező eszközben van szükség, amit jelen pillanatban nem nagyon tudunk semmi mással helyettesíteni, illetve még mindig megoldható problémákra keressük a számítási kapacitást. Úgyhogy ezen a területen is van egyfajta versengés, de ez az, ami kevésbé tűnik veszélyesnek, vagy kevésbé hangzik veszélyesnek, sokkal nagyobb biztonsági problémákat jelenthetnek azok a kockázatok, amiket a kvantum számítógépekkel támogatott különféle szervezetek okozhatnak, titkos szolgálatokról is beszélve akár, a különféle titkosítások feltörésének lehetőségéről beszélve. Nyilván ugye eleve most az egyik legnépszerűbb, még mindig legnépszerűbb a blockchain használata arra, hogyha valamit nagyon-nagyon biztonságosra akarunk tervezni. A kvantum számítógépek ezeket sokkal könnyebben képesek visszafejteni és megoldani, úgyhogy ez önmagában már egy problémát jelent, de ha csak nemes egyszerűséggel bérelhető számítógép időben valaki arra használja ezeket az eszközöket, hogy különféle állami szerveket, különféle infrastruktúrális szervezeteket bénítson meg, ezekre most sokkal nagyobb esély van, mármint akkor, hogyha ilyen eszközök nagy eléréssel rendelkezésükre állnak. A bankoknak, a különféle szervezeteknek most már nagyon-nagyon aktívan el kell kezdeni készülni arra, hogy megnövekedett és ugrásszerűen megnövekedett számítási teljesítménnyel rendelkező, mondjuk az, hogy rossz indulatú felhasználók kerülhetnek az útjukba hamarosan.
És mennyire nagy a veszély, vagy mennyire nagy a potenciál, ugye a potenciállal együtt jön a veszély is a kvantum számítógépekben, azt jól mutatja, most csak nagyságrendi számokat fogok mondani, tehát semmiképpen nem kell ezért engem megkövezni, hogyha rosszul mondom, de ugye van most ez a 256 bites titkosítás, ami a legprofibbnak számít, a bankoktól kezdve a chat szolgáltatók is használják, mert azt mondják, hogy egy jelenlegi csúcs számítógéppel, bármilyen hardware-rel, ami nem kvantum számítógép, nem tudom, hogy több ezer év lenne feltörni ezt a titkosítást, de gyakorlatilag senki nem áll neki. Igen, nem, csak a kvantum számítógéppel ez pár hét alatt megtörténhet. Tehát olyan radikális és drasztikus különbség van abban, hogy mennyire gyors a kvantum számítógép, tehát hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor egész egyszerűen szimplán azzal, hogy sokkal gyorsabb a kvantum számítógép, hiszen teljesen más elven működik, mint a nullákat és egyeseket feldolgozó jelenlegi bármi, amit nézünk, amit fogunk, amiben gépelünk, bármilyen számítógépes eszköz. Éppen ezért ez óriási potenciált és óriási veszélyeket is rejt, nem csak hogy az állami szolgáltatók, de a bankok is komoly pénzeket tesznek abba, hogy amikor a kvantum számítástechnika már sokkal elérhetőbb lesz, tehát lesz egy olyan pont a közeljövőben, amikor ugyanúgy elő tudunk fizetni kvantum számítógép kapacitásra, mint ahogy most mondjuk a ChatGPT Pro-ra, akkor egész egyszerűen a pénzünk, az állami infrastruktúra és minden védve legyen, hiszen a 256 bites jelenleg az egyik legbiztonságosabbnak mondott titkosítás, az feltörhető lesz és az olyan közelségbe kerül, ami bizony nem jó, éppen ezért nagyon-nagyon komoly fejlesztések vannak, olyan szinten, ez az egyik személyes kedvencem, hogy például a Toshiba most azzal foglalkozik, hogy ugye amikor fényjeleket küldenek az optikai kábelen két kvantum számítógép között, tehát egész egyszerűen fénnyel cserélik az adatokat, mint ahogy ezt már most is tesszük ugye a tengerfenéken az optikai kábelekkel, amikor a szerverek Amerikából Európába egymással kommunikálnak, stb. Még egyeseket és nullákat, de amikor ezt két kvantum számítógép teszi, hogy lehet azt ellenőrizni, hogy valaki a kábelre rácsatlakozza, vagy azt valahogy megfigyelve, kinyerje az adatokat mondjuk a banki rendszerben történő utalásokról, és egész egyszerűen a kvantum fizika egyik alapvető principiumát vették elő, és azt mondták, hogy figyelni kell a két oldalon, hogyha valaki megfigyeli az adatokat, ugye azt mondja a kvantum fizika alapvetően, hogy már azzal befolyásoljuk az eredményt, ha megfigyeljük a dolgot, tehát éppen ezért nem tudjuk megmondani, hogy milyen állapotban van az a megfigyelt dolog, elektron, neutron, bármi, amit nézzünk, mert azzal, hogy figyeljük, azzal már módosítjuk az ő állapotát, tehát ők egész egyszerűen azt vizsgálják ebben a kutatásban, hogy hogyan szűrjék azt ki, és hogyan vegyék észre minél hamarabb, hogy hoho, itt valaki kutakodik és néz az adatokat, tehát akkor valamilyen security breach, valamilyen adatszivárgás történik éppen, és ez azért legalább annyira érdekes és izgalmas, mint amennyire borzasztóan ijesztő, hiszen ahogy növekszik az AI kapacitási igénye, nagyon-nagyon-nagyon hamar el fog jönni az az időpont, amikor valaki azt mondja, hogy bekapcsolunk neki egy kvantum számítógépet, mert most már olcsóbb, itt 100 000 meg milliós dolláros tételekről beszélünk, tehát ehhez képest a 20-30 000 dolláros Nvidia chip az egy happy meal menü mondjuk, tehát bekapcsolunk neki egy kvantum számítógépet, tessék kedves AI, játsszál!
És hogy milyen hamar jön el ez az idő, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert egyrészt van nyilván egy ilyen komoly infrastruktúrális felkészülés és szükséges kvantum számítógépek üzemeltetésére. Az energiaigényt egyébként már most lassacskán mindenki felismeri a mesterséges intelligencia kapcsán, és pontosan ezért például mondjuk, hogy Microsoft megpróbál újraindítani egy atomerőművet, de nagyon-nagyon sok kezdeményezés indult el arra, hogy valamilyen módon extra energiával táplálhassák a meglévő adatközpontokat. Szóval, ha már ezen obron elindulunk, valószínűleg az energiaigényt vagy a mostani szintre sem sikerül feldolgozni, vagy egy kvantum számítógép használatának már megágyazott minden nagyobb cég most előre. Az energiaigény mellett persze olyan apróságokat is figyelembe kell venni, mint mondjuk az extrém hideg, amit a kvantum számítási teljesítményhez szükséges biztosítani, vagy ténylegesen olyan terület és olyan biztonság, olyan védettség mindenféle fizikai behatástól, ami a kvantum számítógépeket körbe kell vegye. Ezen felül persze így is kérdéses, hogy elméletben mikor tudják majd a nagy cégek használni ezeket a teljesítményeket. Az IBM szerint ez 2033-ra érkezik el, de pár napja Bill Gates olyasmit mondott, amin egy kicsit meg is rökönyödtem. Egész konkrétan azt mondta, hogy 3-5 éven belül képesek lesznek a nagyvállalatok kihasználni ezt a teljesítményt. Úgyhogy azt érdemes figyelembe venni, hogy ez egy 10 éven belüli távlat a legrosszabb beslések szerint is. Tehát ennyi időn belül a nagy kiszolgáló szerverek, kiszolgáló adatközpontok teljesítménye olyan mértékben meg fog ugrani, amit már borzasztóan nehéz lesz lekövetni, és ha ez mind mesterség és intelligenciával társítják, akkor abszolút nem fogjuk látni, hogy hol lesznek azok a határok, amiket jelen pillanatban a számítástechnika fizikai kapacitás, a fizikai teljesítő képesség meghúz.
És erre jön az a verseny, amit megélünk, és amit ugyanúgy megélünk, mint ahogy az AI területén, a különböző országok, különböző privát vállalatok versenyeznek, hogy kinek lesz hamarabb, jobb minőségű AI szolgáltatása, sőt, akár hamarabb, jobb minőségű, olcsóbb AI szolgáltatása. Ez a verseny ugyanúgy megvan a kvantum számítástechnika piacán, nyilván sokkal nagyobb szorzóval, hogyha az összegeket nézzük, de mint ahogy minden technológia egyre olcsóbb, ez is elérhetőbb lesz, valószínűleg egy picit távolabb, mint mondjuk az AI, de ez is elérhetőbb lesz, és az a versengés, ami már most zajlik, ugye Kína és a többi állam között, az egész egyszerűen akár nem csak nemzetközi, hanem a privát szektorba is lekúszik, és privát vállalatok versenyezhetnek egymással, hogy kinek van nagyobb és olcsóbban adható kvantum számítási kapacitása. Úgyhogy mindenképpen egy nagyon izgalmas, nagyon sok területen figyelmet igénylő jövőnek nézünk elébe, ha a kvantum számítógépekről beszélünk.
iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
Vadonatúj márkát köszönhetünk itt az iFaterben, nyilván maga a márka nem vadonatúj, hiszen azért a Vivo-ról már lehetett hallani az elmúlt időszakban, és megérkezett hozzánk az első készülék, ami rögtön, hát az aktuális csúcsmodell, azt gondoltuk, hogy ne aprózzuk el ezt a dolgot, és nézzük meg a Vivo X200 Pro készüléket, vagyis azt nézzük meg rögtön, és azt meséljük el itt az iFater hallgatóknak, hogy mi az, amikor a Vivo azt mondja, hogy tessék parancsolni, kedves világ, mi azt gondoljuk, hogy ilyen 2025-ben egy aktuális csúcskészülék, és az igazság, hogy nem mondjuk azt, hogy meglepett a dolog, hiszen eleve már jókat hallottunk az X200 Pro-ról, de nagyon-nagyon rég hoztam elő a rendes iparos munka kifejezést itt az iFaterben, ami az én szemszögemből és ami az én számból egy maximális elismerést jelent, mert egy olyan készüléket kaptunk kézbe, és egy olyan készüléket nyúztunk meg jó pár napon keresztül, ami minden szempontból kipipálja azokat a pipákat, amit egy csúcskészüléknek ki kell pipálnia, és mégis, nyilván ezt most egy kis döccenéssel mondom, de egy olyan smiár cédula van azért mellette, ami abszolút ebben a kategóriában versenyképes, azért sokaknak fog könnybe lábadni a szemet tőle, de félreértés ne essék, még egyszer mondom, csúcskészülékről van szó, de nézzük meg, hogy mit tud a Vivo X200 Pro.
A gyártó nem nagyon rejti véka alá, hogy mi az elsődleges fókusza az idei csúcsmodelljének. Hatalmas, és tényleg hatalmas kameraszigetet találunk a hátoldalon, amit azért ehhez képest sikerült egy egészen dizájnos formába ölteni, és még azt is elérték, hogy ettől függetlenül is jó fogás legyen az egyébként fémes készülékháznak, amit előről amúgy egy 6,78-szoros TPU AMOLED kijelző ura, ez nyilván az aktuális csúcsmodelleknek megfelelően egy igen magas 1260x2800 pixeles felbontással és akár 120 Hz-es dinamikus képfrissítésre is képes sebességgel használ az eszköz. Az Android 15-ös operációs rendszer jelenik meg nyilvánvalóan ezen az okostelefonon, ami egyúttal a gyártó által FunTouch 15 névre keresztelt felhasználó felülettel rendelkezik. Ezt a felületet egyébként mondhatnám azt, hogy picit a távolkeleti gyártóknál jellemző módon jobban testre szabták, mint a vett tiszta Androidot, mert hogy ugye sok gyártó egyébként úgy dolgozik mostanában az Android operációs rendszer kezelő felületével, hogy azt, hogy egyfajta puritán stílusban, szinte a Google Pixel okostelefonokon tapasztalhatóan egyszerű megjelenéssel adja ki, és ehhez csak minimálisan nyitott egy-két szoftveres extrát ad, illetve van az a másik, mondhatjuk azt, hogy kezelőfelület iskola, amikor nagyon-nagyon-nagyon mélyen belenyúlva nagyon sok szinte az utolsó ikonig minden egyes kis pixelt átszabva egy totálisan új és egy egészen terebélyes kezelőfelületet ad a gyártó az Android operációs rendszerhez, és ez az a termékvonal, ahova is a Vivo is tartozna, de igazából annyira ügyesen választották meg a kezelőfelülettel kapcsolatos mindennemű beállításukat, hogy egyszerre lehet elég jól testre szabni ezt a készüléket, és ugyanakkor azért megmaradtak a kicsit hagyományosabb és egyszerűbb, jobban átlátható megjelenésnél, szóval valahol mindkét fél számára egészen tetszetős lett az, amit a FunTouch névre keresztelt operációs rendszer felülettel alkottak meg.
A kamerarendszer az abszolút kiemelkedik, szó szerint és átvitt értelemben is ebből a készülékből, ugyanis egy óriási kameraszigetet kapott a készülék a hátuljára, a kellős közepére, ami az én szemszögemből talán az egyetlen olyan kritika, amivel élnék, és ez nem a kamerarendszer, mert az egészen zseniális, hanem maga a dizájn, ahogy megoldott ezt a gyártó. Én eleve nem szeretem az óriási kameraszigeteket, tehát ez egy szubjektív dolog, erre még egy jó kis fémkerettel rátett egy lapáttal, de hogyha mondjuk bármilyen más csúcskategóriás készüléket bármilyen más gyártótól megnézünk az utóbbi egy-két évben, akkor nem lesz nagy meglepetés, ahogy a Vivo X200 Pro kinéz, de én nem vagyok ennek a nagy fanja, de ami benne van, tehát amit ez az óriási és talán a kellőnél egy kicsit jobban kidudorodó kamerasziget takar, az mindenképpen csillagos ötös, egy 50 megapixeles Sony főkamera, és itt szintén 50 megapixeles Samsung széleslátó kamera van beágyazva ebbe a szigetbe, egy 200 megapixeles telefotókamerával, tehát itt aztán, hogyha arról van szó, hogy ki milyen pixelháborút már, mint hogy pixelszámháborút akar vinni, akkor azért jó beletoppant a Vivo ebbe, hogy neztek itt azért itt összeadva 300 pixellel eljátszogatunk mi, és telemakló képessége is rendelkezik ez a kameracsoport, úgyhogy igazából az, ahogy és amit fotóz a Vivo, az egészen kivételes egy-két apró hiányossággal.
És valóban egyébként a Vivo meglepően jó képélességgel, meglepően jó vonalélességgel dolgozik. A fotók egyébként az aktuális csúcsmodellek között is, mint számomra nagyon sok szempontból kiemelkednek, és nagyon sok esetben a remek színhelyességet hozzák, tényleg azt szinte bármilyen módosítás nélkül is jól reprezentálható képeket tudunk készíteni ezzel a telefonnal. Ha nagyon egyszerűen fogalmaznám meg, egyrésztről Instagram képes fotókat kapunk, másrésztről viszont nincs az érzésünk, hogy túl sok mesterséges intelligenciát, vagy túl sok filtert alkalmazott volna a gyártó ezeken a képeken. Az egyetlen apró hiányosság az a nagyon erős napfénynél tapasztalható. Ilyenkor érdemes egy picit visszább venni a fényerősséget manuálisan a készülék beállításaiban, illetve nyilván már rögtön a kamera főképernyőjén ezt egyetlen mozdulattal meg tudjuk tenni, mert van, hogy azért néhány nagyon fényes részlet kicsit be tud égni. Mindezt úgy mondom, hogy ez már a szűrőzés kategória egyébként a csúcsmodellek körében, mert hogy nyilván, ha nem nyúlunk semmiféle beállításhoz, akkor is konyhakész fotókat kapunk, és abból is a jobb minőségeket. Szeretném itt külön kiemelni azért azt is, hogy amellett, hogy rengeteg beállítási lehetőségünk van, ha szeretnénk jobban belemászni a fotózás rejtelmeibe. A Vivo-nak van egy úgynevezett street photography, tehát egy ilyen utcai fotós módja. A street photo készítés, ez egy külön kategória, mind a fotósok, mind igazából a különféle közösségi oldalakon fotókat megosztók között is, és erre egyébként a különböző látószögek nagyon gyors elérésével együtt, illetve sőt még a makrofotózásnak is egy külön gyors gombot szentelve, egy egészen új kezelőfeletet kapunk a kamerán belül, a kamera alkalmazáson belül, ami tényleg egy sokkal intuitívabb, és mégis azért nagyon sok beállítást a kezünk alá tevő felület, úgyhogy itt jár nekik egy pluszpont azért, mert alkottak egy saját külön kis almenüt ennek a fotózási stílusnak, és mindezeken felül nyilván egy a videózásban is azért a maximumot elvárhatjuk egy csúcsmodelltől, hozza is ezt a Vivo, még a 8K 30 képkocka per másodperces felbontást és képrátát is tudja hozni nekünk a készülék, mindez persze úgy, hogy abszolút ugye csúcs hardware-t is igényel egy ilyen felbontás, és csúcs hardware-t is kapunk, de számomra nagyon meglepő volt, hogy nem a szokásos, és most mondom a nagy nevek között szokásos, Qualcomm Snapdragon aktuális csúcsmodelljét, tehát az amerika gyártó aktuális csúcs lapka készülékét, az Elite szériát hozta a Vivo el hozzánk az X200 Pro-val, hanem az évekkel ezelőtt kicsit kevésbé népszerűnek számítom, most már egyre inkább azért szintén elsőrangúnak tartott Taiwan MediaTek-től a Dimensity 9400-as processzor készletet hozta, ami egyébként teljesítményben felnőtt ehhez a feladathoz.
Igen, és ez volt az első meglepetés, illetve nem volt annyira nagy meglepetés, mert abban azért biztosak voltunk már kicsomagolás is az első pár órás használat után, hogy ha ilyen mértékben sikerült összerakni a telefont, akkor valószínűleg nem véletlen az, hogy egy tényleg régebben nem annyira fényesen csillogó márkanév a MediaTek egy ilyen processzor tesz be a Vivo a csúcs modelljébe, de tényleg a Dimensity 9400-nak nem sok szégyenkezni valója van, sem a szintetikus teszteken, amit mondjuk én leginkább egy elhanyagolnék, mert semmilyen módon nem reprezentálja azt, hogy a valós életben használok egy telefont, de valóban megmutatja azt, hogyha a végletekig ki akarjuk aknázni és ki akarjuk tolni a falig azt, hogy mit tud egy processzor, mit tud egy grafikus mag, akkor azt meg tudjuk nézni, a való életben szinte soha nem jutunk el ide, és itt is jól teljesít a Dimensity 9400, amit egy Immortalis nevű, ami számomra nagyon vicces, Immortalis G925-ös GPU, tehát grafikus mag egészít ki, ami szintén játékoktól kezdve mindennel bőséggel is könnyedén megbirkózik. Amúgy 16 GB RAM-ot és 512 GB háttértárat kapunk ebben az esetben, ebben a nagyon-nagyon jó minőségű, és erről még nem beszéltük, hogy nem eleget, jól összerakott és jó minőségű, nagyon csinos készülékházban. Úgyhogy igazából nem kellett el a MediaTektől tartani, és ezt a tesztek alatt bizonyította is a Vivo, hogy nincs a világon semmi probléma.
Beszélj nyilván azért egy picit a negatívumokról is, nincs tökéletes okostelefon. Jelen esetben a Vivo számára amit picit fel lehet róni, az az, hogy a csúcs modellek, és itt most főképp tényleg egyébként az abszolút csúcs kategóriás készülékek között nézve is, saját töltési szabványukat részesíti a gyártó erényben, ez abszolút nem meglepő, viszont ha már ügynevezett Power Delivery, vagyis PD töltési szabványt is támogat a készülék, ott egy picit valamiért visszafogták a töltési sebességet, és még így is azért egy 55 wattos gyors töltést kapunk bármilyen töltővel, ami nem a Vivo-tól érkezik, azért ez a szabvány már nagyobb sebességre is képes, úgyhogy itt érezni némi nemű visszalépést, valamint a rendszertámogatás mostanában egy kiemelten fontos tulajdonság lett az Androidos készülékeknél is, és egymásra ígérgetnek a gyártók, mindenki most már az 5-6-7 évvel dobálódzik, a Vivo viszont 4 generációnyi Android frissítést és 5 évnyi a szoftver támogatást, javításokat, biztonságérések betömését, ilyesmit támogatja, és ez egy picit rövidebb, mint amit egyébként ebben a kategóriában megszoktunk.
Igen, de alapvetően azért ez sem dráma, tehát most nem védeni akarom, ez tényleg egy relatív új keletű dolog. Az elmúlt pár hónapban, maximum fél évben kezdődött az el, hogy egymásra licitálnak a vállalatok azzal kapcsolatban, hogy akkor a saját készülékeit mennyi ideig támogatják, és valóban jelenleg a 7 év a legnagyobb, de valahol szerintem Peti, te küldted át nekem azt a cikket, láttunk egy táblázatot, ahol igazából az a 7 év sem mindig 7 év, és azért a legtöbb gyártó ennél a 4-5 évnél van, semmi nem gátolja meg a Vivo-t abban, hogy mondjuk pár hónap múlva azt mondja, hogy oké, megkapja majd a 200 Pro is azt az 5-6 éves frissítést, amit a többiek ígérnek, de jelenleg most, ahogy kijött és ahogy megkaptuk a készüléket, 4 év Android és 5 év biztonsági frissítés az, amit ígér nekünk a gyártó, de mindent összevetve, bár ez egy nem olcsó telefon, csúcsmodellről, minden szempontból csúcsmodellről beszélgetünk, a néhány apró hiányosságot, ugye a töltés, a kameránál egy icipicit figyelni kell nagyon erős napfényben, ezt figyelembe véve, illetve nekem szubjektíven a kamerasziget kialakítása, dizájnja nem csak a Vivo-nál, hanem az összes hasonló megoldástál és gyártónál. Ha ezeket is hozzáadjuk az egyenlethez, még mindig egy elképesztően versenyképes, brutálisan jó minőségű csúcsmodellt kaptunk, úgyhogy azt kell mondanunk, hogy jöhetnek a kisebb Vivo készülékek, mert innentől most már akkor szeretnénk azt is látni, hogy mit tudnak a nem csúcsmodellek. Mi nagyon örültünk, hogy itt járt nálunk a Vivo X200 Pro, de hát a mi időnk is véges, ez az egy óra általában sokkal, de sokkal hamarabb elrepül, mint kellene, de az iFater.net oldalon, a Blue Sky-on, a TikTokon és a YouTube-on is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
Sziasztok!